Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk téldre alkotónk az Úr erőt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét Máté evangéliumának 15. fejezetéből. Onnan is az első 9, a 19 és 20. versekből. Istenek igéjét, helyeteket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassátok meg. Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták: miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ő így válaszolt nekik: ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományotokért az Isten parancsolatát? Mert Isten ezt mondta: tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig így tanítotok: ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. Így tetszétek érvénytelenni Isten igéjét a ti hagyományotokért. Képmutatók, találóan prófétált rólatok Ézsaiás: ez a nép csak ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. Isten tegye áldottá az ő igényének meghallását, szívünk befogadását, hogy megteremhessük annak áldott és jó gyümölcseit. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk a zsoltáros szavaival. Figyelj rám, és hallgass meg, Uram, mert nyomorult és szegény vagyok. Tartsd meg életemet, mert híved vagyok én. Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki benned bízik. Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert hozzád emelem lelkem, Uram. Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz. Nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Hallgass, Uram, imádságomra, és figyelj könyörgő szavamra. A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincs hozzád hasonló, Uram, az Istenek között, műveidhez fogható nincsen. Eljön minden nép, amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek. Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül. Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságot szerint járjak, és teljes szívemmel féljem nevedet. Magasztallak, Uram Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet örökké. Amen.
Urunk, szentelj meg bennünket a te ígéddel, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az igehirdetés alapigéjét, amely megvan írva Mózes második könyvének a 20. fejezetében, annak is a 12. versében, a következőképpen: tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Amikor elhangzik ez a szó, hogy tisztelet, azt gondolom, hogy mindenkinek vannak érzései és élményei ezzel kapcsolatban. Biztosan voltak az életünkben olyan helyzetek, mikor megkaptuk a tiszteletet attól, akitől vártuk, esetleg még olyantól is, akitől nem vártuk volna, és ez kellemes emlékeket idéz fel. És lehettek olyan élethelyzetek minden bizonnyal, amikor nagy csalódások vagy fájdalmak maradtak azután, hogy nem kaptunk tiszteletet különösen olyan embertől, akitől ezt elvártuk volna. Tisztelet. Mennyit változott ez a szó az évszázadok során? Különösen az utóbbi pár évtizedben mennyit kopott ennek a jelentősége? Régebben talán egyértelmű volt, hogy tisztelni kell azt, aki feljebb való, tisztelni kell azt, aki tanultabb, tisztelni kell azt, aki idősebb, tapasztaltabb az embernél. És ma ezek a dolgok sajnos mind-mind viszonylagossá válnak. Egyébként is azt tapasztalható, hogy a világban a szerephez kötött tisztelet egyre kevésbé van meg. Ma már egy tanárt, egy orvost, vagy egy lelkipásztort, vagy bármilyen tanult embert nem tisztelnek, vagy kevésbé önmagában azért, mert ez a hivatása, vagy a tisztsége. És sokkal inkább eltolódott a tisztelet a személyhez kötődő tisztelet felé, azaz az emberek azt tisztelik, aki a viselkedésével azt kiérdemli, akinek a magatartása olyan, akire fel lehet nézni, aki tiszteletre méltó. Egyébként a tisztelet probléma köre önmagában nem egy mai keletű dolog. Közelmúltban olvastam egy írást, amiben a szerző idéz egy 3000 éves babiloni agyaktáblát, amin ez áll, hogy az idős szerző, aki leírja a gondolatait, méltatlankodik, hogy ezek a mai fiatalok, mindez 3000 éve, mennyire tiszteletlenek is, mennyire nem becsülik az idősebb korosztályt, és mennyire lehetetlen velük szót érteni, mennek a saját fejük után, és egyszer nem lehet velük együttműködni, és az emberi civilizáció a végét járja, mert nem működik a tisztelet. Nem mai keletű tehát, és valószínűleg minden korban, más-más formában, de megvolt a generációk egymás mellett élésének a problémája. Igen, az 5. parancsolatunk legelőször is erről beszél nekünk. Hogyan élhetnek egymás mellett békében, áldásban a különböző generációk, a különböző életkorú emberek. Ha megvizsgáljuk a szót, a tisztelet kifejezést, amit a héber szöveg használ, akkor nagyon érdekes, hogy három jelentés árnyalattal találkozunk. És ez a három tulajdonképpen egy, de mégis más-más oldalról világítja meg, hogy mi is ez a tisztelet. Jelenti a tiszteletnek az eredeti szava azt, hogy meghagyni valaminek a súlyát. Meghagyni valaminek, vagy valakinek a szavának a súlyát. Jelenti azt is, hogy komolyan venni valakit, és harmadjára jelenti azt is, hogy nem lebecsülni valakit. Valóban a tiszteletnek különböző árnyalatai. Meghagyni valaminek a súlyát, komolyan venni, és nem lebecsülni valamit. Leginkább ezzel a kérdéssel, és ezzel a parancsolattal, ha szembesülünk, akkor a szülő-gyerek viszonylatban tesszük ezt. Leginkább ebben a kapcsolatunkban jön elő, és első rende mindenkinek ez jut az eszébe. Ha picit belemegyünk ebbe a kérdésbe, és végig gondoljuk, hogy szülő és gyerek viszonylatban milyen ütközéseink voltak, akkor bizonyára mindenkinek van saját története. Lehet, hogy vannak olyan családok vérmérséklettől, vagy szokásoktól, hagyományoktól függően, ahol ez kevésbé jön elő, lehet, hogy valahol hevesebb időszakok is voltak ebben. Minden esetre mindenhol úgy gondolom, hogy volt, és esetleg van is ezzel probléma. Nem tudjuk, hogy ki hogyan élte meg a serdülőkort, akár gyermekként, akár szülőként, de valljuk be, vannak az életnek olyan időszakai, amikor különösen kiéleződik a helyzet, és nagyon-nagyon szükségünk van arra, hogy figyeljünk erre a parancsolatra, és meg tudjuk tartani ennek a tanításait. Így az elején szeretném leszögezni, hogy azt gondolom, hogy ez a parancsolat és ez az ige akkor működhet jól egy szülő-gyermek viszonylatban, ha az kölcsönös. Odáig, amíg nincsen kölcsönös tiszteletadás szülő és gyermek részéről, odáig nem beszélhetünk igazán ennek a parancsolatnak a megtartásáról. Mert akár melyik oldalt nézem, hogyha nincsen kölcsönössége területen, akkor tulajdonképpen diktatúráról beszélhetünk, amikor az egyik fél megköveteli a másiktól, hogy tisztelje őt, és nem adja ezt a dolgot meg a másik fél számára. Normális esetben valahogy az ember ráérez arra, hogy hát azért csak tisztelnie kell a másikat, különösen a szülőt, aki felneveli őt, de vannak azért itt problémák. legtöbb etika, ami nem keresztény alapon van egyébként, ugyanúgy megemlíti, hogy fontos a szülőnek a tisztelete és az idősebb generációnak a tiszteletben tartását, de mindig ott van ez a kérdés, ami felmerül, és hittanórákon is ezzel jönnek a diákok rögtön, hogy mi van akkor, ha másik fél nem érdemli meg ezt a tiszteletet. Ez az a pont, ahol nekünk keresztény embereknek látnunk kell, hogy amiért ez benne van a Bibliában, és amiért Isten parancsolja ezt, több ez, mint puszta emberi etika, ami a jó szándékból és a józanságból ered. Ha ugyanis a másik nem érdemli meg, mert nem olyan életet él, akár szülőként, akár gyermekként, akkor is lehetőségünk van a tisztelet megadására. Azért, mert ezt Isten kéri tőlünk. Innentől fogva az engedelmesség kérdése. Innentől fogva nem arról szól, hogy a másik megérdemli-e vagy sem, hogy éppen olyan állapotban van, hogy most tiszteletre méltó-e vagy sem, hanem arról szól, hogy én engedelmeskedek az én mennyei atyámnak, aki tudta, hogy miért kéri tőlem ezt, és Krisztusban lehetőségem van tisztelni a másikat. Megtehetem az ő rá vetett hitben. Isten ugyanis nem azt fogja nézni majd egy napon, hogy a másik mit miért nem tett meg, hanem hogy én megtettem-e magam részét. Ezért vagyunk felelősek. Hogy én megtettem-e, ami tőlem telik, hogy én tiszteltem-e a másikat. És akkor majd nem hivatkozhatunk arra, hogy mert a másik ezt vagy azt tette, vagy nem tette. Tisztelhetem a feljebb valóimat, a szüleimet azért, mert Isten ezt kéri tőlem, és szeretnék egy személyes példát hozni. Tisztelhetem azért, mert lehet, hogy később belátom, hogy igaza volt. Olyan 15-16 éves koromban, amikor elkezdtem járni az ifjúsági közösségben, nagyon sok programot szerveztünk magunknak, nem volt szinte olyan délután vagy hétvég, amikor ne lett volna valami program, és ez a baráti kör nagyon vonzó volt, és meg kell mondjam, hogy abban az időszakban nagyon kevés időt töltöttem otthon. Pontosabban szerettem volna nagyon kevés időt tölteni otthon, mert mikor gyakran bejelentettem a szüleimnek, hogy én most elmegyek ide meg ide, mielőtt megkérdeztem volna őket, akkor azt mondták, hogy elmehetsz, hogyha az itthoni feladataidat ellátod, hogyha az itthoni dolgaidnak eleget teszel, és kitaláltak különböző feladatokat, amiket meg kellett csinálnom. Kerti munkától elkezdve sok minden apróságot, hogy érezzem, hogy itthon is van feladatom, és ide tartozom. És nem értettem akkor, hogy minek kell ezt megtenni. És valahogy mégis azt éreztem, hogy ezt meg kell tennem is. És nem tehetem meg, hogy azt mondom nekik, hogy már pedig ezt nem csinálom meg. És tudjátok, utólag azt mondom, hogy értelme volt és célja volt azért, mert felelősségtudatra nevelt, azért, mert munkaszeretetre nevelt, azért, mert megtanította azt velem, hogy vannak fontos és fontosabb dolgok. Megtanította azt velem, hogy a megfelelő sorrendeket be kell tartani, de akkor ezt nem láttam be. Tiszteld hát a szüleidet, tiszteld hát az idősebbet azért, mert lehet, hogy később belátod, hogy igaza volt, csak akkor még nem látod ennek a valóságát. És azt szoktam mondani a fiataloknak a vallásórán, a hittanórán, a lévaiba, amikor egészen szélsőséges helyzeteket említenek, hogy milyen szüleik vannak, hogy mennyire szeretetlenek egymással, hogy veszekednek, hogy bántják egymást, és őket is, hogyan tiszteljék őket. Azt szoktam mondani, ha másért nem, azért tiszteld őt és őket, mert a világra hoztak. Egy olyan világban, ahol minden második magzat nem születik meg. Egy olyan világban, amikor nagyon kevesen vállalják a gyermeket, akkor ők téged vállaltak és világra hoztak. Ha másért nem, ezért tisztelhetjük a szüleinket. Aztán tágíthatjuk ezt a kört, és ennek a parancsolatnak vannak tágabb üzenetei, nem csak a szülő-gyermek kapcsolatban lehet ezt értelmezni, hanem úgy általában az idősebbek felé. Nagyon sokunknak bizonyára élnek még a nagyszülei, körülvesznek bennünket idősebb emberek, rokonok, ismerősök, és valljuk meg, egy olyan világban élünk, amikor erről bár beszélni kell. Nem természetes, hogy az idősebb embert tiszteljük. Egy fiatalság imádó kultúrában élünk, ahol a reklámok nagy része arról szól, hogy hogyan maradjunk minél tovább fiatalok. Szinte szégyen megöregedni. És az az elvárt, hogy 60 évesen valaki 30 évesnek nézzen ki, ami valljuk meg nem normális dolog. És egyszerűen az időskor teljesen háttérbe van tolva, és egy veszteségként, egy negatív dologként áll a társadalomban. Nincs ez mindenhol így. Vannak Dél-Amerikában olyan indián törzsek, amik elzárva a világtól élnek, és kutatók tanulmányozták őket, és egy ilyen törzsnél felfedezték, hogy az igazán értékes és teljes ember az az idős ember. És az számít szépnek, ha valaki szép kort ér meg. tapasztalta, a bölcsessége, és az, hogy ő megharcolta az életének a harcait. A mi kultúránkban azonban az időseket nagyon kevés tisztelet övezi. És ebben nekünk felelősségünk van. Azt mondja egy szociológus, hogy társadalom minőségét az mutatja, hogy hogyan bánik az idősekkel. Hát azt gondolom, hogy ezen a mérlegen, ha mi meg kell, hogy álljunk, akkor nagyon sok hiányunk lehet. Megtehetjük, és meg kell tennünk azt keresztény emberként és közösségként, hogy az időseket úgy tiszteljük, ahogyan az valóban kijár, mondhatnám ezt, ahogyan azt az ige kéri tőlünk. És valami olyasmiről van szó, ami egy rendszeres odafigyelést jelent, és nem ilyen programszerű dolgokat. Tudjátok, sokszor az ilyen adományozók úgy adományoznak, hogy karácsony környékén, szeretett otthonoknak, vagy éppen idősekkel foglalkozóaknak, hogy nagy betűkkel ki van írva, hogy ezt kiadta, és igazából az a lényeg, hogy aki adta, az híressé váljon. Nem arra van szüksége az idősebb generációnak, hogy néha programszerűen odafigyeljenek rájuk, és így kiemeljék őket, hogy nekünk most fontosak az idősek, és hangoztassuk ezt, hanem hogy rendszeresen figyeljünk oda rájuk, hogy biztonságot tudjunk adni nekik. Hány és hány elmagányosodott idős ember él nagyvárosokban, lakótelepeken, akiknek nincsen senkiük. Figyeljünk, mert lehet, hogy a mi környezetünkben is vannak ilyenek, és lehetséges, hogy Isten ránk bízta, csak annyit, hogy néha rájuk nyissuk az ajtót, és megkérdezzük, hogy hogy tetszik lenni, és beszélgessünk egy kicsit velük. Nagyon fontos az odafigyelés ezen a területen is, és egy gyülekezetnek különösen megvannak a lehetőségei, hogy a gyülekezet közösségébe tartozó idősekre odafigyeljen, és megadja azt a tiszteletet, amit Isten kér a területen is. Van még két terület, amiben nagyon mélyen nem mennék bele, de azért megemlítene parancsolat kapcsán, egy írásmagyarázónál vettem figyelmes erre, hogy azt írja, hogy lehet, hogy még a szüleinket könnyű tisztelni, de házas emberként van egy másik ilyen terület, ahol nagy hiányosságaink lehetnek. Ez pedig az apósnak, az anyósnak a tisztelete. Azt mondhatnánk, hogy hát nem tartozunk felelősség át, nem is a mi szüleink. Nagyon sok családi konfliktusnak ugyanakkor a gyökere ez, hogy az adott fél a másiknak a szüleit nem tudja tisztelni, ott vannak mindig a súrlódások, onnan indulnak a problémák. Vonatkozik ez a parancsolat az apósra és az anyósra? És azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Bár nyilván nem az a kapcsolatunk, mint a saját édesapánkkal és édesanyánkkal, de meg kell találni itt is a harmóniát és az egyensúlyt. És bizony tiszteletet kell adni. Már csak azért, ha másért nem, mert a házastársunkat felnevelték. Odafigyeltek rá. Ezt tudom, hogy egy nagyon nehéz terület, és mondjuk több száz kilométerről könnyebb tisztelni egy apót és egy anyóst, mint hogyha egész közel lakik az emberhez. De vigyázzunk, mert ezt a területet sokszor elvicceljük, pedig ide is vonatkozhat ez a parancsolat. És egy másik terület, amire szintén vonatkozhat, ez a feljebb valóknak a tisztelete. Munkahelyen, vagy olyan közösségben, ahol alá-fölé rendelt viszonyok vannak, nagyon sokszor a munkatársak beszélgetésének nagy része arról szól, hogy na, már megint a főnök mit tett, vagy mit nem tett. És mind a mellett, hogy ennek van egy ilyen szelep funkciója, hogy az ember picit kidőhöngi magát, aztán ebben meg kell nyugodni. És nem jó dolog, ha az ember nem tudja tisztelni azt, aki felette van. És vonatkozhat ez egy egész országnak a vezetésére is, még akkor is, hogyha nem tudjuk elfogadni azt a rendet, ami van, vagy nem illeszkedik a mi gondolkodásunkba, akkor is meg kell adjuk a tiszteletet, és a más nem azzal, hogy imádságban komolyan hordozzuk a vezetést, és kérjük Istent, hogy legyen irgalmas hozzánk, és adjon olyan vezetőket, akik ő szerinte vannak, és akik jó irányba vezetnek bennünket. Szeretnék most 7 olyan lépést, 7 olyan szerintem nagyon fontos dolgot átadni a testvéreknek, amely a tiszteletnek a kulcsa lehet. Mi lehet a kulcsa a tiszteletadásnak? Mik azok a dolgok, amik elősegíthetek a mindennapokban gyerekként és szülőként azt, hogy ez a terület rendben legyen, hogy ennek a parancsolatnak jobban engedelmeskedni tudjunk. Az első ilyen tanács az, hogy kérj több szeretetet Istentől. A jezsuita gimnáziumban egy nagy fali molinó van, amikor bemegyünk, akkor ott áll egy nagy kiírás, tisztelet a szeretet legnemesebb megnyilvánulási formája. És nagyon igaznak tartom. Azt tud igazából tisztelni, aki szeret. A szeretet nélküli tisztelet az véleményem szerint ugyanolyan üres, mint ahogy Pál apostol mondja, hogy ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, és így tovább zengő cimbalom, és üres a szeretet nélküli tisztelet. Kér több szeretetet Istentől, és jobban fogsz tudni tiszteletet adni a másiknak. A második ilyen tanács az, hogy hogy fogadd el a másikat. Anélkül, hogy elfogadnád, nem tudod tisztelni. És ez azért nehéz, mert az idő múlásával, és már talán, ha 10 év korkülönbség is van valaki között, már jelentkezhet ez, megváltozik a stílusunk, megváltozik a véleményünk dolgokról, megváltozhat a világlátásunk, az, hogy milyen zenét hallgatunk, az, hogy mit tartunk helyesnek és mit nem, az, hogy mit tartunk illőnek és mit nem. Mégis el kell fogadjuk egymást. Elfogadás nélkül nincsen igazi tisztelet. Mind a két oldalról el kell fogadnunk, hogy a másik az más. És ha azt szeretnénk, hogy megváltozzon, akkor előbb szeretnünk és tisztelnünk kell. És nem megváltoztatni akarni, mert ez valószínűleg nem vezet célhoz. A harmadik ilyen tanács a szülőknek szól. Felfigyeltem arra, hogy azt mondja a parancsolat, hogy tiszteld apádat és anyádat, és ebben számomra van egy egység. A szülőknek az egysége. Vigyázzunk nagyon, mert szülőként ezt az egységet nem tudjuk a gyerekeink felé képviselni, akkor nagyon nehezen leszünk tisztelhetőek. Biztosan ismerünk olyan helyzeteket, mikor az apa az anyát kijátsza a gyerekeknél. Ha valami rossz dolgot kell tenni, akkor ráfogja, hogy légy jó, mert hazajön apád. Vagy fordítva, tedd meg, mert tudod, hogy ha nem teszed meg, akkor anyád rossz dolgokat fog mondani, és mérges lesz. Aztán kialakulhat az a családban, hogy az egyik gyerek inkább az apjának a lánya mondjuk, a fiú az meg az anyjának a fia. Szóval kialakulhatnak a családban ilyen rétegződések. Nagyon sokszor a szülők szinte tudattalanul játsszák ki egymást a gyerekek irányába. Nagyon vigyázzunk, mert csak akkor várhatunk tiszteletet, és akkor könnyítjük meg a gyermekeink helyzetét, ha egységesek vagyunk, ha egységesen fegyelmezünk, ha egy irányba haladunk. A negyedik ilyen tanács és ilyen lépés az, hogy meg kell tanulnunk a másiknak megfelelő személyes teret biztosítani. Szörnyűek azok a családok, ahol szinte megfojtják egymást a családtagok. Lehetetlen, hogy legyen a másiknak egy pici kis magánélete, egy szobája, ahova elvonulhat, csak akár olvasni vagy gondolkodni, és állandóan mindig mindent tudni kell, hogy a másik mit tesz. Sokkal könnyebb a tisztelet adás, ha van egy kis személyes tere a másiknak. Egyszer egy pszichológus ismerősünk mondta el, hogy próbáljuk meg azt, hogy a gyermekeknél már egész kis kortól, mielőtt bemegyünk a szobájukba, akkor kopogunk. Én ezen nagyon felkaptam a vizet először, hiszen azt mondtam, hogy milyen dolog az, hogy én kopogjak a saját gyerekem szobájába, hát az én lakásom, az én gyerekem, nem fogok kopogni, amikor bemegyek a szobájába. És azt mondta, hidd el, ha te megteszed ezt a gyerek felé, akkor amikor majd ő jön a te szobádba, ő is kopogni fog, és ugyanúgy tiszteletben tartja a te személyes teredet. És az eddigi szerény tapasztalataim szerint ez működik. Mindig azt mondják a gyerekek, hogyha kopogunk a szobába, hogy szabad, sose mondják azt, hogy most nem szabad, mindig mondják, hogy bemehetünk, és amikor ők jönnek a mi szobánkba, a mi személyes terünkbe, mondjuk a dolgozó szobába, vagy mikor beszélgetünk, vagy akár mikor, akkor ő is megtanulja, hogy kopogni kell, és nem lehet csak úgy berontani a másiknak a személyes terébe, és ez is a tiszteletadásnak a része. Az ötödik ilyen lépés, ilyen tanács az, hogy építsd ki otthon a bizalom légkörét. Ahol nincsen bizalom és őszinteség, nagyon-nagyon nehéz a tiszteletet megadni. Ahol nem tudhatom, hogy akármi is történt, azt elmondhatom otthon, lehet, hogy mérgesek lesznek, de őszintén és bizalommal elmondhatom, ott nagyon kevés lesz a tisztelet. A hatodik, kerüld a fenyegetőzést. Hányszor hallottam ezt szülőnek a szájából, vagy gyerekek részéről, akik mondták, hogy azt mondta édesapám, édesanyám, hogy amíg az én kenyeremet eszed, addig azt kell tenned, amit én mondok, és tisztelned kell engem. És hányszor hallottam szülő részéről, hogy a gyermek azt mondta, azzal fenyegetőzött, hogy már pedig én elmegyek itthonról, és ilyen is olyan életet fogok élni, és sorolhatnám tovább ezeket a fenyegetőzéseket. Tudom, hogy van, amikor az ember elveszti a fejét, és egyszerűen nincs más a kezében, mint ezt mondani, de vigyázzunk, mert ezek a gyilkos mondatok, ezek a fenyegetőzések megölik a bizalmat. Megölik az őszinte légkört a családban, és amennyire lehet, kerüljük őket. És a hetedik tanács, a hetedik lépés az, hogy néha tudnunk kell hallgatni. Gyerekként is és szülőként is. Mert néha, amikor a másik mérges vagy dühös, vagy egyszerűen csak rossz napja van, akkor hallgatni kell. És aztán, amikor megnyugszik, akkor mindent olyan szépen meg lehet beszélni. Néha tudni kell hallgatni. Mikor készültem az igehirdetésre, végig gondoltam azt, hogy vajon Jézus Krisztus, aki mindenben betöltötte a törvényt, hogyan állt ehhez a dologhoz, ehhez a tisztelethez, vajon ő hogyan tartotta ezt meg, és arra jöttem rá, hogy nagyon szépen megmutatta nekünk ennek a törvénynek a megtartását is. Tisztelte ugyanis az atyát, Tisztelt az ő mennyei atyát. Gondoljunk csak ilyen mondatokra, mint a Getsemánéban elhangzó mondat, hogy atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Máshol mondja, hogy ő mindent úgy tesz, ahogyan az atya kívánja tőle. És gondoljunk csak arra, hogy megadta a tiszteletet a tanítványai felé is, akik tulajdonképpen olyan, mintha a gyermekei lettek volna, hiszen alárendeltjei voltak, és milyen sokszor voltak értetlenek, bölcstelenek és balgák, és olyan sok türelemmel van feléjük. És tiszteli őket azt, hogy ők még nincsenek azon a szinten, és nem bántja őket. Jézus Krisztus tehát megtartotta ezt a parancsolatot is teljesen, és példát adott ezzel nekünk. Szeretnék még beszélni arról, hogy ehhez az igéhez tartozik egy ígéret is. Azt olvassuk, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amit az Úr, a te Istened ad neked. A hosszú élet, a fennmaradás, a népnek, a családnak a fennmaradása függ tehát a tisztelettől. A békességnek, a megmaradásának az ígérete ez. Nagyon érdekes ugyanakkor, hogy az, hogy tiszteljük egymást és megadjuk a megfelelő tiszteletet a generációkban, azzal nem lehet, mint egy megvásárolni ezt, hogy akkor meg lesz a hosszú távú fennmaradás, hiszen azt mondja, hogy a földet, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, Istennek az ajándéka az, hogyha tudhatjuk, hogy van jövőnk, idézőjelbe téve, ha van örökségünk, hogy lehet folytatásunk, hogy fennmaradhat egy család, egy nép, egy nemzet, egy egyház. Isten adja a földet, ő adja az életet, a jövőt, a lehetőségeket. Amikor a Jézus megtartásáról beszéltem, hogy megtartotta ezt a törvényt, akkor jutott eszembe ez a gondolat, hogy gondoljunk csak arra, hogy beszél valahol erről, a föld megmaradásról, örökségről, a boldog mondásokban is, ami megváltunk. Azt mondja, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. És ez a kettő valahol egybe kapcsolódik. Mert a tisztelt adáshoz nagyon-nagyon sok szelídség és alázat kell. Szelídség abban, hogy el tudom ismerni a másikat, és oda tudok fordulni a másikhoz. Ugyanez az ígéret cseng vissza tehát a boldog mondásokban is. Egy dolgot szeretnék még átadni testvéreknek ezen a mai vasárnapon. Azt gondolom, egyikünk sem mondhatja el, hogy nem vétett ezzel a parancsolat ellen, és hogy ne lenne ez egy mindennapi kérdés számára, akármilyen szinten is vagyunk ebben benne. A kulcs a folytatáshoz és ahhoz, hogy a földi életben ezt minél jobban meg tudjuk élni és be tudjuk tölteni, az a megbocsátás, azt gondolom. Szükségünk van a megbocsátásra, nagyon ezen a téren különösen. Megbocsátásra, mert nem vagyunk képesek megadni egymásnak azt a tiszteletet, amit kéne. Meg kell bocsátanunk gyerekként a szüleinknek akkor, hogyha úgy érezzük, hogy méltatlanok a szülői szerepre is hibáznak, mert nincsenek tökéletes szülők. Szülőként meg kell bocsátanunk a gyermekeinknek azért, mert nem úgy élnek, és sokszor nem olyan tiszteletteljesek, mint amennyire szükség lenne erre. Tudjunk bocsánatot kérni, és bocsánatot adni addig, ameddig lehetőségünk van rá. Mert csak azoktól tudunk bocsánatot kérni személyesen, akik még élnek és közöttünk vannak. Addig van erre lehetőségünk, amíg életben vagyunk, és tudunk bocsánatot kérni és adni egymásnak. De Isten kegyelme az, hogy akkor, amikor valaki már nincs az élők sorában, és úgy érezzük, hogy megbántottuk őt, hogy nem tiszteltük eléggé, de már őtőle nem tudunk bocsánatot kérni, akkor kérhetünk bocsánatot Istentől. És ez egy csodálatos lehetőség, és azt gondolom, hogy ő az, aki adhat megbocsátást és megbékélést, és nem kell gyötrődésben és bűntudatban élni egy életet, hogyha ezt elmulasztottuk. Isten áldjon meg bennünket a tisztelet megélésének az örömével, békességes családi kapcsolatokkal, olyan generációkkal, amelyek tudják egymást tiszteletben tartani és szeretni, és a bocsánat kérésének és a bocsánat megadásának az örömteli ajándékával. Ámen. Urunk Istenünk, úgy állunk most előtted gyülekezetként, közösségként és egyen-egyenként, mint akik ezt a parancsolatot szeretnék komolyan venni, de megtartani nagyon sokszor nem tudjuk. Olyan jó érzés tiszteletet kapni és adni is, és te látod, Urunk, hogy mégsem megy ez sokszor. Te látod a konfliktusokat, szeretetlenségeket, fájdalmakat, akár a gőgöt, a keménységet, a rátartiságot, amely megakadályoz ebben bennünket. Kérünk, hogy vedd el ezeket tőlünk. Bocsáss meg nekünk, amit elmulasztottunk, Urunk. És kérünk téged, hogy hadd éljük meg a tiszteletben is a szeretetet. Hogy erről is megismerhesse a világ, hogy mi a te tanítványaid vagyunk. Hogy hozzád tartozunk, hogy legyünk készek önvizsgálatra, megújulásra és megtérésre ebben a kérdésben is. Urunk Istenünk, áld meg a családjainkat. Add, hogy valóban a szeretetnek a közegei lehessenek. Áld meg, Urunk, a gyülekezeti közösségünket is, ugyanígy, ugyanezzel, és a mi nemzetünket, népünket is. Urunk, add, hogy ebben a világban, mikor a tiszteleten nagyon kevés tere van, mi közöttünk, ez ne így legyen, és tudjuk megélni a tőled kapott szeretetünket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik ezekben a napokban fájdalmakat hordoznak, gyászterhét, nehézségeket, így az ő őriző pásztoruk, és imádkozunk azokért is, akik pihennek, áld meg az ő nyári pihenésüket is a te kegyelmedből. Légy és maradj velünk, a te szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjátok az áldást, növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség most és az örökké valóságban is. Amen.